Szervusztok! Egy királynőről, meg egy szegény özvegyasszonyról szeretnék egy történetet elmondani nektek. Ez a királynő egyszer úgy döntött, hogy egy vidéki kastélyába elmegy pihenni, és amikor megérkezett, akkor úgy gondolta, hogy a hosszú út után sokat ült a kocsiban, hogy elmegy egy kicsit sétálni az erdőbe. Ott a kastély körül, ami van erdő. Aztán olyan szép volt az erdő, hogy mindig csalogatta beljebb, mindig hosszabb útra ment el, és egyszer csak azt vette észre, hogy nagyon hirtelen beborult az ég, és elkezd esni az eső, de nagyon esett. És már visszamenni nem tudott, ezért nézte, hogy hol találhatna valami menedéket, és akkor vette észre, hogy az erdő szélén ott van egy szegény kis ház, egy szegény embernek egy kis háza. És oda ment, hogy menedéket kérjen. És amikor kopogtatott, akkor egy asszony kinyitotta úgy egy résnyire az ajtót, és kérdezte, hogy mit akarsz? Nem vette észre, hogy ez királynőről van szó. És akkor a királynő mondta, hogy hát egy esernyőt szeretnék kérni tőled kölcsön. És akkor az asszony visszacsapta az ajtót, és bement, és kereste az ernyőt. És hát volt neki több is, de egy olyat keresett, ami már hibás volt, már el volt törve egy-két ága neki, meg egy-két helyen lukas is volt, ő már nem akarta használni azt, és akkor fogta, és kivitte a ajtóhoz. És akkor megint csak egy résnyire nyitotta ki az ajtót, és kidugta az ernyőt, hogy na itt van, tessék! És már be is csukta az ajtót. Hát a királynő maga fölé vette, és ahogy védte, annyira védte, elment haza. Csak hogy aztán az történt, hogy másnap reggel a király megfelelő királynői méltósággal, a hintójába ülve, díszkísérettel elindult és elment ehhez a szegény asszonyhoz. És az egyik embere, aki kísérte őt, bekopogott az asszonyhoz, és az nagyon meg volt lepődve, hogy ilyen főemberek jöttek most az ő portájához, és akkor mondta az ember, hogy csak azért jöttünk, hogy visszaadjuk az ernyőt, amit tegnap este a királynőnek adtál. És már ott is hagyta. És még annyit hallott ez az ember, hogy ez az asszony azt mondta, hogy kicsit olyan kétségbe esettem, hogy hát, ha tudtam volna, hogy ki az. Tudjátok, ennek a történetnek van egy tanúsága. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ha mi egyel az emberek közül, legyen az akár kicsi, akár nagy, de valami jót teszünk, akkor Jézus azt mondja, hogy azt én velem cselekszitek meg. Aztán Jézus azt is mondja, hogy ha viszont nem teszitek meg azt a jót, amit megtehetnétek, akkor én velem nem tettétek meg. És tudjátok, majd Jézus előtt is sok ember áll, hogy Uram, hát mikor nem tettük mi ezt? És akkor nem tették Jézussal, amikor egy osztálytársatokkal, vagy akár itt a gyülekezetben egymással valami jót nem tesztek meg, amit a másik szeretne. És Jézus azt mondja, hogy akkor én velem nem teszitek meg. És én azt akarom mondani nektek, hogy nehogy abban a helyzetben jussatok, hogy amikor ma Jézus előtt álltok, akkor azt mondjátok, hogy hát én nem tudtam, hogy te veled fogom tenni. Igen, amikor jót teszünk a fele barátunkkal, a másik emberrel, akkor magával Jézussal is tesszük ezt a jót. És tudjátok, nekünk Jézustól kell tanulni egy nagyon csodálatos dolgot. Ezt ajánlom nektek, hogy tanuljátok meg kívülről ezt a verset. János evangélium a 3. fejezet 16. verse. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vagyis Isten a legnagyobbat, a legjobbat adta nekünk. Ő nem mérlegelte azt, hogy csak olyat adjon, ami hát neki már nem kell, hanem ami a legközelebb volt a szívéhez, az ő szeretett fiát adta oda. Csak azért, hogy bennünket megmentsen. Na, ezt a leckét kell megtanulnunk Jézustól. Úgyhogy jó tanítványok legyetek, jó? Tegyetek jót mindig másokkal. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
szívvel háló Sándor testvérét kérjük.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Isten igéjét Ézsaiás prófita könyvéből szeretném olvasni, a 61. fejezetnek a 9. verse. Tehát Ézsaiás könyvének 61. fejezetéből a 9. vers így hangzik. És ismeretes lesz maguk a népek között, és ivadékaik a népségek között, valakik látják őket, megismerik őket, hogy ők az Úrtól megáldott magok. No, ez a vers a természet világából vesz egy képet, és azon keresztül próbálja nekünk elmondani, hogy Isten miként is választ ki bennünket, és mi a célja velünk. Ugye a Bibliában nagyon sokszor találkozunk ilyen természetvilágából vett képpel, mint ahogy itt is, amikor azt mondja a próféta, hogy mi tulajdonképpen, mint Isten gyermekei, az Úrtól megáldott magok vagyunk. Ezért felvetődik a kérdés, hogy na de mitől és hogyan lehetünk mi ilyen magok? És ha már azok lettünk, akkor mi a rendeltetésünk, mi a célja velünk Istennek? Ezzel a hasonlattal mit akart elmondani nekünk az Úr? Na, a mag többek között az a rendeltetése, hogy a földbe hulljon, elvetjük, hogy ilyenképpen megsokasodjon, sok gyümölcsöt teremjen. Jézus is azt mondja, hogy ha a földbe hullott gabona mag el nem hal, akkor maga marad, sőt, akkor elhal és nem terem sok gyümölcsöt. Na, ennek a törvényszerűségnek először ő maga gyakorolta a hatását, és tulajdonképpen mi magunk is ilyen belőle született magok vagyunk. János apostol az ő levelében azt mondja, hogy aki az Istentől születik, abban benne marad annak a magva. Azaz, ha Jézus Krisztustól születtél újjá, akkor benned kell maradjon az a mag, a Jézus természete. Mert amikor egy lélek aláveti magát Krisztus hatalmának, átalakító befolyásának, azt mondja Ellen White, hogy akkor egy új erő veszi birtokába az új szívet. És olyan változás megy végbe benne, amit az ember magától soha nem tudna elvégezni, és ez egy természetfeletti munka, ami egy természetfeletti elemet visz bele az ember életébe. Ugyanakkor mi, mint Istentől született isteni magok, nem mondhatjuk azt, hogy hát de jó nekünk most már, mi tulajdonképpen, hogy magok lettünk, Krisztusból valók, és most már mi célba érkeztünk, nekünk ez így nagyon jó. Ugyanis ha megállunk itt, és annak örvendezünk, hogy mi magok vagyunk, akkor egy idő után, tudjátok, elveszítjük a csíra képességünket. Elveszítjük az élet átadásának a képességét. Elveszítjük azt a hatalmat, amit Krisztus belénk helyezett, hogy mi, mint csatornái továbbadjuk, és hozzávezessünk embereket. Isten szeretne bevetni bennünket is a világ nagy szántóföldjébe, hogy teremjünk sok gyümölcsöt. És az emberek pedig rajtunk, a bennünk meglátható lélek gyümölcseiből ismerik fel, hogy Istentől megáldott magok vagyunk, vagy nem vagyunk azok. Kétféleképpen teremhetünk gyümölcsöt. Az egyik változat az, hogy a Szentlélek munkájának átengedjük magunkat, hogy az ő jókedve szerint elvégezze bennünk, amit szeretne, és akkor kezd kialakulni bennünk a lélek gyümölcse. De ez ugyan egy gyümölcs, de sok szeme van. Nem véletlen az, hogy Jézus a szöllő tőkét használja ennek a szemléltetésére a vele való kapcsolat jegyében, hogy nekünk olyan gyümölcsöt kell teremni, mint a szöllő. Egyetlen gyümölcs, egy fürt, de annak sok szeme van. És a lélek gyümölcsei sok szemből áll. A szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. És én úgy gondolom, hogy a lelkéletünk fejlődése során, növekedésünkben egyikünk sem mondhatja el, hogy már én bennem minden szembe érett. És én már egy tökéletes érett fürt vagyok. Tudjátok, bizonyára ti is ismeritek a természet világából ezt a képet, hogy amikor a szőlőfürt kezd érni, akkor a felső szemeket kell megkóstolni, mert azok édesek már. És nagyobbak és kifejlettebbek, alul meg kisebbek a szemek, és hogyha onnan veszed le a kóstolod, akkor még savanyú. Talán ki is köpöd, mert nem jó, nem élvezetes. Na, így van bennünk is a lélek gyümölcse, hogy az egyik már vagy beérett, vagy érési formában van, a másik meg még egy kicsit satnya. De ha Krisztussal, a tőkével való kapcsolatodat őrzöd, ha élő folyam van közted és Krisztus között, akkor az egész be fog érni. És az Úr ezt akarja elérni. A másik, hogy hogyan teremhetünk gyümölcsöt, Jézus egyszer egy misszió parancsot adott, de nem nagyon szoktuk használni ezt a kijelentését misszió parancsként, pedig János evangélium a 15. fejezetében azt mondja Jézus, hogy menjetek el, menjetek el, és teremjetek sok gyümölcsöt. Vagyis itt az elküldéssel, amikor máshol azt mondja, amikor, hogy menjetek el, azt mondja, hogy tegyetek tanítványokká népeket. De ebben a fejezetben itt azt mondja, hogy teremjetek sok gyümölcsöt, ami ugyanaz, hogy tegyetek tanítványokká embereket. Mert akiket Jézushoz tudtok vezetni, az a ti gyümölcsötök. Amikor Jézus bevet bennünket a világ szántóföldjébe, akkor mi őket teremjük meg, és vezetjük Jézushoz. Ilyen módon is teremhetünk gyümölcsöt. A természet világából is ismerjük, hogy minden mag a génjeiben hordozza azokat a paramétereket, amelyek meghatározzák, hogy mivé válhat és fejlődhet egy mag. Ezért minden elvetett mag vagy kifejlődik arra az állapotra, amit a génjeiben hordoz, vagy elpusztul. Mert nem tud más lenni, mint amit a természetében hordoz. Hogy mit akarok ezzel kifejezni? Nem tudom, hogy ti vetettetek-e már el paradicsommagot földbe, hogy lett-e belőle valamikor is krumpli. És hogyha másképp locsoltad volna, vagy másképp kapálod, ha másképp gondozod, akkor kifejlődött volna belőle? Nem. Tehát minden mag csak olyan formában fog kifejlődni, és olyan gyümölcsöt hoz létre, amit ő magában hordoz. És ahogy az előbb is olvastuk, illetve idéztem János apostoltól, hogy aki Istentől született, abban benne marad annak a magva. Benne marad az a törvényszerűség, amit az Istentől kapunk. Ezért, amikor az Isten el akar küldeni, és azt mondja, hogy teremjetek sok gyümölcsöt, akkor azt akarja, hogy a új emberünkbe beleépített paraméterek meghatározzák a mi lelki növekedésünket és a missziónkat, azt, hogy hogyan viszonyulunk az emberekhez. Jézus ezt akarja elérni, mert ez az új ember, ez igazságban és valóságos szentségben lett megteremtve bennem. És ez vagy megsemmisül, de soha nem fog más lenni. És magából sugározza azt, amit az Úr beléplántált. És nem számít az, hogy egyébként az én belső lényem milyen, mert hiszen amikor Isten az új embert megteremti bennünk, akkor még ott van az óember is. És ennek a hátterén kezd kifejlődni, erősödni, teljesedni, akár gyümölcsöt teremni az új ember. Jézus a hegyi beszédben beszél erről, és Ellen White-ba gondolatok a hegyi beszédről című könyvéből egészíti ki, hogy vegyétek csak eszetekbe a mező liliomait, hogy mi módon növekednek. És Ellen White hozzáteszi, hogy a sötét hideg földből, a folyók medrének az iszapjából jönnek elő, és hozzák ki a bimbójukat, majd fejtik ki a virágukat. És milyen csodálatos az, amikor ezeket a lilomokat nézzük a virágzás pompájában. Pedig az iszapból jöttek elő. A sáros, piszkos vízből. Isten így akarja, hogy a te lelkedben, az igazságban és valóságos szentségben teremtett új ember, nem számít, hogy ott van még az óember, de onnan az Isten hatalma által ez a csodálatos növény növekedjen. Aztán Ézsaiás próféta azt mondja, hogy az Úrtól megáldott magok. Ez pedig azt is jelenti, hogy rajtuk, bennük lévő isteni áldásnak a közvetítői kell, hogy legyenek. Az Úr megáldja, és ezt az áldást kell továbbadni. Gondoljatok csak arra, hogy kezdetben, amikor Isten teremtette az életet itt a Földön, akkor a szombatot megáldotta. És mit jelent ez, hogy megáldotta a szombatot? Egy különleges áldást kapunk, nyerünk az Istentől szombaton. Amit máskor nem kapunk meg. Ez csak szombaton lehet elnyerni Istentől. Mert ez a szombatba helyezett áldás. Ha mi is úgy elkülönítjük a szombatot, ahogy Isten tette ezt kezdetben, akkor ez a belé helyezett áldás a szombatból visszahárul rám, aki megszenteltem a szombatot. Na, ugyanilyen módon működik az is, hogyha mi az Úrtól megáldott magok vagyunk, akkor a ránk hárított isteni áldást tudjuk továbbadni más embereknek. Nem tudom, hogy voltatok-e már olyan helyzetben, hogy esetleg akikkel beszélgettetek, vagy szomszédok, vagy rokonok, kifejezték azt, hogy úgy szeretek veled együtt lenni. És tudjátok, ez nem azért, mert mi olyan szép emberek vagyunk, vagy olyan jó emberek vagyunk, hanem azért, mert az Istennel való kapcsolatunk az ki kell, hogy sugározzon. Azt érzékelni kell a körülöttünk lévő embereknek. Figyeljétek meg, hogy Jézus, amikor itt a Földön járt, kellett ő neki meghívókat osztogatni, és kiküldeni a tanítványokat, hogy gyűjtsétek már egybe az embereket, mert szeretnék egy tanítást tartani? Nem. Az emberek maguktól jöttek, mert Jézusból sugárzott valami, mert vonzódtak az emberek hozzá, mert érzékelték, hogy belőle valami olyat kapnak, ami után ők is vágyakoznak. És amikor az Úr azt mondja, hogy mi az Úrtól megáldott magok kell, hogy legyünk, akkor ezzel azt akarja mondani, hogy Isten egy áldást helyez ránk, és ezt az áldást nekünk közvetíteni kell tovább az emberek felé. De tudjátok, a természet világából is ismerjük azt, hogy nem minden mag olyan, aminek mi örülünk, hogy így rövidre fogjam. Vannak jó magok, meg rossz magok. Vannak olyan magok, amik csak átkot hordoznak a Földön, ilyen a gyom, a gaz, és úgy is éljük meg a jelenlétüket a mindennapi életünkben, hogy úgy szeretnénk tőle megszabadulni, úgy szeretnénk, hogyha nem lennének. Csak gondot és bajt jelentenek, és akkor is megjelennek, ha nem akarjuk. Pedig írtjuk, mégis ott vannak. De vannak olyan magok is, amiért még pénzt is adunk, csak hogy a birtokunkba kerüljön, mert nagyon értékeljük. Mert a jelenlétük örömet, boldogságot, életet, áldást jelent. A lelki életünk terén is, tudjátok, megkülönböztetünk ilyen jó, meg rossz magot. Jézus a magvetőről szóló példázatában többszörösen is elmondta ezt, hogy a gazda jó magot vetett a földbe. Aztán jött az ellenség, aki meg gonosz, rossz magot vetett a földbe. És Jézus elmondja ebben a példázatban, hogy a jó magot vető az az embernek a fia. Aki a rossz magot veti, az meg a sátán. És még azt is kimondja Jézus, hogy ez a jó mag, amit Krisztus vet el, ez az Istennek a fiai. Lehetsz te is, én is, mindegyikünk. Úrtól megáldott magok lehetünk. Az Istennek fiai. De amikor az ellenség jön, ő egy rossz magot vet, és azt mondja Jézus, hogy na ez meg a gonosznak a fia. És tudjátok, ez a jó meg rossz magvetés, ez megtapasztalható mi szívünk talaján is, mert ide is vet be az ellenség rossz magot, meg Jézus veti a jó magot is a szívünkbe, az ige magvát, és hol az egyik növekszik, hol a másik, de a Szentlélekkel való közösség szintjén tudjuk írtani magunkból ezeket a rossz magokat, amikor felnőnek. De az a baj, hogy nem áll meg itt. Nem csak a személyes életünkben, nem csak a szívünk talaja képezhet egy olyan felületet, ahova jó mag is, meg rossz mag is vetődik, hanem a gyülekezet közössége is. Itt is megjelennek az ellenségnek olyan elemei, akik nem az Istentől vannak bevetve. És sokszor csak a bajt, a nehézséget, a küzdelmet, a széthúzást, a bomlást munkálják. A példázat és a valóság között azonban az a különbség, hogy míg a példázatban egy fix dolog van leírva, addig a valóságban valaki rossz magból lehet jó mag. Vagy éppen fordítva. Mert amikor még én esetleg az ellenség befolyásaként élem itt a hitéletemet, de ha én engedem, hogy a Szentlélek megszólítson, engedem azt, hogy a Szentlélek hasson a gondolkodásomra, az érzelemvilágomra, vagyis Isten újjá tud teremteni, akkor az új teremtés által én átlényegülök. Egy rossz magból egy jó maggá válhatok. Sajnos fordítva is igaz. Jó magból is lehetek rossz maggá. De adja a jó Isten, hogy ez ne így legyen. A Biblia, testvéreim, abban is segít, hogy azonosítani tudjuk azt a forrást, ami elindíthatja bennünk azt a folyamatot, aminek eredményeként mi magunk is Istentől megáldott magokká lehetünk. Már az ős evangéliumban is találkozunk egy olyan kijelentéssel, hogy majd jön egy mag, az asszony magva, aki a szabadulást, a megoldást hozza el számunkra. Aztán a Jelenések könyvében pedig megtaláljuk azt az utalást, hogy ebből a magból születünk mi magunk is. A Jelenések 12 rész 17. versében, ha elolvassátok, ott az van, hogy Sátán megharagszik az asszony magvából valókra. És mivel a Szentírás egyéb kijelentéseiből tudjuk, hogy ez az asszony magva, ez nem más, mint Jézus Krisztus, aki megszületett, mint szabadító, aki által mi is a megváltást élvezhetjük, nekünk belőle kell születnünk, Krisztusból, Krisztustól. Ezért Pál apostol szinte refrénszerűen hivatkozik erre, hogy én találtassam ő benne. Én egy belőle született mag legyek, nem más. És Sátán azt mondja, hogy, illetve a Jelenések könyve azt mondja, hogy Sátán megharagszik azokra, akik ennek az asszonynak a magvából vannak. Akik Krisztustól születtek. Péter apostol még hozzáteszi, hogy akik újonnan születtek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból. És ha a Jelenés 12-17 versét olvassuk tovább, akkor ott azt is elmondja, hogy akik az asszony magvából valók, azoknak két ismertető jele van. Az egyik, hogy megtartják, megőrzik Isten parancsolatait, a másik, hogy náluk van Jézus Krisztus bizonyságtétele. No, nézzük csak az elsőt. Miért hangsúlyos az a végidőben élő Isten népéről, hogy ők megtartják, meg őrzik az Isten parancsolatait? Mert egy olyan világban élünk, amikor nem csak úgy az emberek általában, hanem a keresztény világ akik Jézus Krisztusra hivatkoznak, ők lábbal tapossák az Isten törvényét. És van valaki, egy nép, akik felépítik a régi romokat, akik újra helyreállítják a rontást az Isten törvényén, és róluk azt mondja ez a próféta, hogy ők nem csak megtartják, hanem őrzik. Őrzik. Nem tudom, hogy ti érzékelitek-e a kettő közötti különbséget. Megtartani lehet úgy is, hogy én nem őrzöm, te azért az előírásait figyelembe veszem. Amikor őrzök valamit, az azt jelenti, hogy rajta tartom a szememet, oltalmazom, védem, biztonságot próbálok teremteni, hogy nehogy elveszem, nehogy megsérüljön. Az őrzés sokkal többet jelent, mint csak a megtartás. És a próféta azt mondja, hogy ezek, akik az asszony magvából születnek, azok őrzik az Isten parancsolatait. Aztán a másik gondolat, amit még elmond, hogy náluk van Jézus bizonságtétele. Mit nevezünk Jézus bizonságtételének? Mit nevez a Biblia Jézus bizonságtételének? A prófétaság lelke. És mi a prófétaság lelke? Kétféle választ adhatunk rá. Egyrészt a prófétaság lelke az maga a Szentlélek. Mert azt mondja a Szentírás, hogy egyetlen prófétai szó se támad saját magyarázatból, hanem mindig a Szentlélektől indítatva szólnak az Isten szent emberei. Tehát a prófétaság lelke, a próféták lelke, aki a prófétákat inspirálta, a nekik a kijelentést adta, az a Szentlélek. Ez az egyik változat. A másik az, amire hivatkoztatok és mondtátok, hogy igen, a prófétaság lelke az egy lelki ajándék, amit Isten az ő egyházának ad, és mi ebben az időben, Ellen White személyében, szolgálatában, küldetésében tudjuk. És most hadd tegyem föl, testvéreim, a kérdést. Ha az asszony magvából valóknak ez a két ismertető jele van, hogy őrzik, megtartják Isten parancsolatait, és náluk van Jézus bizonyságtétele, a prófétaság lelke, akkor ez mit jelent nekünk? Hogy ez az én személyes életemben is ott kell legyen. Ami azt jelenti, hogy az Istentől kapott prófétai küldetést nekem tisztelni kell, figyelembe venni, és ezt is őrizni, ott kell, hogy legyen nálam. Az életemben, a gondolkodásomban, a tanításomban, az ige értelmezésében. Ott kell legyen. Be kell mondjam, hogy nagyon értékeltem a legutóbbi imaheti tanulmányunkat. Az egész heti ima tanulmány ugye erről szólt. És egy nagyon csodálatos összeállítás volt, amely éppen ebben akar megerősíteni, és erre, testvéreim, azért van szükség, mert Sátánnak az egyik támadási pontja éppen ez lesz a végidőben. Néhány gondolatot hadd olvassak Ellen White írásából ezzel kapcsolatban. Sátánnak különösképpen az képezi célját, hogy távol tartsa Isten népétől azt a világosságot, amelyre az utolsó napok veszedelmei közepette oly nagy szükség van. Ha a bizonyságtételekben nem bíztok, akkor a Biblia igazságaitól is el fogtok idegeredni. Alig ha képzelhető el Istennek nagyobb arányú megsértése, mintha kigúnyolják és megvetik azokat az eszközöket, amelyeket ő választott ki magának, hogy vezesse őket. Tehát amikor mi elvetjük Ellen White szolgálatát, a prófétasság lelkének ajándékát, akkor nem őt vetjük el. Emlékeztek, hogy mit mondott Mózesnek az Úr? Nem rád haragszanak. Engem vetnek meg. Amikor a nép fellázadt, és Mózest félre akarták állítani. Az Úr azt mondta, hogy engem vetnek meg. Engem nem akarnak. És Ellen White is ezért mondja, hogy nem képzelhető el Istennek nagyobb arányú megsértése, mintha kigúnyolják és megvetik azokat az eszközöket, amelyeket maga az Isten választott ki. Ezért azt mondjuk, testvéreim, hogy az asszony magvából valókat ez a két ismertető jel alapján lehet felismerni, amit a bibliai profécia ad. Ha mi is Istentől való magvak vagyunk, akkor nekünk is az Istentől belénk oltott törvényszerűségek alapján kell élni, növekedni, gyümölcsöt teremni. De milyen gyümölcsöt? Keresztelő János, amikor a Jordán partján prédikált, akkor ő rá is rákérdeztek, sokféle kérdést vetettek fel neki, és az egyik alkalommal azt mondta, hogy teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöt. Milyen a megtéréshez méltó gyümölcs? Kétféleképpen szeretném úgy megközelíteni. Az egyik megközelítése az, hogy talán egy történettel hadd szemléltessem. Békés megyében voltam lelkész, és egy szombat délben egy testvér házaspár elhívott ebédelni. És mikor már túl voltunk a fő ételeken, akkor a házi asszony még egy gyümölcsös kosárt hozott be, és tett le az asztalra, de miközben hozta be egy csodálatosan szép alma, úgy megragadta a figyelmemet. És valószínű, hogy észrevette a tekintetemből a testvérnő, mert amikor letette az asztalra, akkor egy kicsit fordította a kezén úgy, hogy az az alma én felőlem legyen. És mivel tényleg valóban nagyon gusztusos volt és kívánatos, ezért ki is vettem azt az almát, és ketté vágtam. És tudjátok, ez a gyönyörű alma belül világos barna volt teljesen. Teljesen ehetetlen. Miközben kívül gyönyörű volt. És Jézus a farizeusokról mondja azt, hogy ti olyanok vagytok, mint a meszelt sír. Kívül gyönyörűek. Lehet benne gyönyörködni. De ha felnyitjuk, akkor tele van minden undoksággal a belsőtök. Egy valamikor Reisinger Jánostól hallottam ezt a példát egy előadás alkalmával, hogy vannak ilyen karácsonyfa keresztények, akik felaggatnak magukra mindenféle díszt, amivel úgymond a kegyesség látszatát próbálják érzékeltetni. Csak valami hiányzik. Ez a gyümölcs, amit maguk raggatnak a kegyesség látszatában, hogy úgy tesznek, minthogyha szeretnélek, úgy teszek, minthogyha türelmes volnék veled, de belül meg forrok, és csak alig várom, hogy elkerüljünk egymástól, hogy végre kijöjjön az indulat belőlem. Na, ezek a felvett gyümölcsök. Hogy próbálom mutatni alkalomszerűen, meg egy bizonyos ideig ez megy is. De mivel a természetemhez, a belső lényemhez semmi köze, éppen úgy, mint a karácsonyfához, semmi közük nincs azoknak, amiket rárakunk. Nem belőle születnek. Genetikailag nincs közük a kettőnek egymáshoz. Na, így van sok olyan ember, akik nem a megtéréshez méltó gyümölcsöt mutatják fel. Miközben úgy gondolják, hogy ez kötelességük, hogy nekik így kell élni. És tudjátok, nekünk a tőkével, Jézus Krisztussal kell összekapcsolódni, egy szoros egységbe lenni, ahhoz, hogy mi az igazi gyümölcsöt tudjuk teremni. Mert ha a vesző a tőkén marad, akkor sok gyümölcsöt fog teremni. És pedig len olyan gyümölcsöt, amely a tőkének a természetébe van beleírva. olyan formát, olyan gyümölcsöt, amely genetikailag születik belőle, és nem tud más lenni. És a Szentírás, amit olvastunk, testvéreim, azt mondja még el, hogyha mi ezt tudjuk felmutatni, akkor ismeretes lesz maguk a népek között. Megismerik őket. Ha a Krisztusból táplálkozó életünk termi a gyümölcsöt, akkor az emberek azt felismerik, és vonzódnak hozzánk, és keresik a velünk való kapcsolatot. De ha nem, akkor meg elkerülnek nagy évbe bennünket, mert nem akarnak velünk találkozni. Tudjátok, láttam már olyan jelenséget, amikor emberek becsöngettek egy kapun, a szomszédomnak a kapuján, hogy pontos legyek, és amikor a szomszéd kijött, és meglátta, hogy kik állnak a kapuba, már fordult is vissza. Mert nem akart találkozni ezekkel az emberekkel. Most az a kérdés, hogy a mi környezetünkben élő emberek szívesen találkoznak velünk, vagy nem találkoznak szívesen. Mi látszik meg rajtunk? Az Úrtól megáldott magok vagyunk, vagy nem vagyunk azok? És tudjátok, a Szentírás két igei kijelentéssel is megerősíti azt, hogy az emberek nem arra figyelnek, hogy mit mondunk nekik, hanem hogy mit látnak. Amikor Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy úgy fényék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket. Nem hallani akarnak, annyi mindent hallanak. Látni szeretnének már. Látni az Isten fiainak a megjelenését. Látni bennünk, hogy mi valóban az Isten fiai vagyunk. Az Úrtól megáldott magok. És az alapige gondolata pedig azt mondja, hogy akik látják őket, megismerik őket, hogy ők az Úrtól megáldott magok. Testvéreim, én azt kívánom, hogy a velünk kapcsolatba kerülő emberek ezt lássák meg rajtunk. Segítsen a Jóisten erre bennünket. Amen. Édesatyánk, köszönjük, hogy most elcsendesedhetünk előtted, amikor a te igéddel megszólítasz bennünket, és elénk tárod, hogy te, mint tőled megáldott magok, lehetnénk a világ nagy szántóföldjében. Te szeretnél elültetni az emberek között bennünket, hogy a belénk táplált törvényszerűségek alapján növekedjünk, fejlődjünk, és amikor látják a körülöttünk lévő emberek, akkor az tudjon rájuk úgy hatni, hogy kedvet kapjanak, hogy ők is szeretnének így élni. Vagyis bennük, általuk teremjünk neked sok gyümölcsöt. Istenünk, segítsél és használjál fel bennünket erre. Segítsél arra, hogy mi tényleg tudjuk alávetni magunkat a te munkálásodnak, a te szent lelked átalakító hatalmának, hogy amit el akarsz végezni bennünk, amit meg akarsz változtatni, amit mássá szeretnél tenni, az mi hamarabb megtörténhessen. segítsél azt, Atyám, abban, hogy ne tudjon a gonosz megkísérteni, tőled elfordítani, nehogy rossz magok legyünk, nehogy olyan feladatot végezzünk, ami csak árt a te művednek, a te szántóföldednek. Használjál egyen-egyenként bennünket úgy, hogy áldást tudjunk nyerni, és áldást tudjunk közvetíteni. Legyen így rajtunk és velünk a te kegyelmed. Az Úr Jézus nevében kérjük azt, Uram, hogy tedd meg mindazt, amit szeretnél, bennünk is, és általunk is. Végtelen kegyelmedből. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istenünk szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.